Nos, elérkezett az évnek az az időszaka, amikor a következő év akármilyeire lehet szavazni. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 168. adása. Mielőtt rátérünk arra, hogy mi lesz a 2020-as év akármilyen, mondok egy kulcsszót rávezetésképpen. Előre szólok, nem túl szép, olyan nagyon technikai, bár kétségkívül fontos. Az ökoszisztéma szolgáltatás. Na, ugye mondtam, de bontsuk csak ki ezt egy kicsit jobban.
Ökoszisztéma szolgáltatásoknak nevezzük mindazt, amit a ember számára hasznos és a természet ad. Ilyen tulajdonképpen a pollináció, de a legalapvetőbb termelő ökoszisztéma szolgáltatás az, hogy például terem a búza, és az nekünk hasznot hoz.
Ezt Soltész Zoltán entomológus mondta. Ő a Természettudományi Múzeum, illetve az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa, meg persze, ahogy rovarászok körében ez lenni szokott, a Magyar Rovartani Társaság tagja. Gondolom nem nehéz kitalálni, hogy ma az év rovara szavazásról fogunk beszélgetni, meg azokról a fajokról, amelyekre december 6-áig még leadhatjátok a szavazatotokat. Mielőtt a döntős fajokról beszélgetünk, egy kicsit lépjünk hátrébb, hogy a nagyobb képet is lássuk. Mi köze van a rovaroknak az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz? Oké, ott a beporzás vagy a pollináció, amit Zoli is említett, meg gondolom sokaknak kapásból ez jut az eszébe. De vannak itt azért más dolgok is, például a lebontás.
A dekompozíció nélkül ugye megmaradnának ezek a növények, és felhalmozódnának. Erre nagyon jó példa az, hogy Ausztráliában, amikor betelepítették a juhokat, óriási problémát okozott az, hogy nem volt meg a lebontó szervezete a juhtrágyának. Ezért oda be is kellett telepíteni ganaitúrobogarakat, és ezek gyönyörűen szépen elpucolták ezeket a trágyadombokat, amik ott keletkeztek. Tehát nagyon fontos a lebontás, különben itt maradna ránk egy csomó lebontandó anyag.
Hát igen, Ausztrália egy nagyon jó állatorvosi ló arra, hogy hogyan lehet felborítani az ökológiai rendszer többféleképpen a betelepített állatokkal, amire aztán hozunk újabb betelepített állatokat, amik újabb problémákat generálnak.
Itt nem generálódott a problémát megoldó probléma.
Aki most bekapcsolódott, már volt korábban a Szertár Podcastben, nagyjából egy éve. Ő Merkel Otto, a Magyar Rovartani Társaság alelnöke, és szintén a Természettudományi Múzeum munkatársa. Na de térjünk vissza Ausztráliára, ahol nemhogy probléma nem generálódott, hanem...
Ez egy sikersztori volt.
Ez valóban, ez a legnagyobb biológiai védekezéses sikersztori, ugyanis a...
Hát még
a juhok
hagyján,
de a marhatrágya az, amivel baromira nem tudnak mit kezdeni a száraz kengurú kakira specializálódott ausztrál ganaitúrok, szóval egy ilyen tányér méretű kenőccsel semmit nem tudnak tenni. Na, ezek aztán tényleg megfojtották a legelőket, ez az embertelen mennyiségű tehénlepény. Na most, amiket oda betelepítettek, Afrikából, Ázsiából, Európából ganaitúrok, ezek nem esznek mást. Tehát nem olyan, mint az óriás varangy, hogy cserebogarak ellen telepítették meg, ehhez képest mindent megesz, ami térd alatt fordul elő, és nem tudom én, 30 centinél kisebb. A ganaitúrok ganait esznek, és csak a marhatrágyát fogják megenni, hiszen a kérőzők trágyájára specializálódtak.
Szóval a lebontás fontos, éppen ezért van ez a mostani évrovara szavazás homlokterében. Menjünk rá akkor azokra a fajokra, amelyekre december 6-áig szavazni lehet a rovartani.hu oldalon. Ja, ha pártatlan műsorvezetésre számítotok, azt felejtsétek el. A jelenlegi állás szerint ugyanis a tavaszi ágané túró nem sokkal van lemaradva az ezüstös ősrovar mögött, ez pedig engem mélyen elszomorít. Remélem az adásból kiderül majd, miért sokkal menőbb egy roppant hasznos színváltós hazai bogár, mint egy őskövület, ami ráadásul a tapétaragasztó zabálásán kívül más nem is igazán bont itthon. Jó, ahonnan jött, ott lehet, de ez is ugyanúgy betelepült ide, mint azok a bizonyos poloskák. Csak az ősrovarnak valamiért jobb a marketingje. Ti viszont nyilván tudatos szavazók vagytok, és nem hat meg titeket holmi PR kampányszöveg, úgyhogy hajrá, ágané túró! Jó, egy kicsit talán belelovaltam magam. No de, ha már az esélyes fajokról szó volt, emlékeztek, hogy zártuk a tavalyi rovaros adást? Arról beszélgettünk, hogy az idén vajon milyen fajok lesznek esélyesek szavazásra. Persze semmit nem lehetett tudni biztosan, de volt egy faj, ami egy évvel lázban tartott. Na, kaptok egy kis felfrissítést.
Az elmúlt 100 év legnagyobb rovarász szenzációja az a nyeles szemű légy volt Magyarországon.
Nem is hallottam róla.
Hát mindjárt elsírom magam. Ha valaki tudja, hogy hogy néz ki a pörölyt cápa. Na, igen. Ez egy ugyanez légyben. Tehát egy ilyen, két ilyen szarv van a fején, és a végén van a szeme.
Na és ilyen légy él Magyarországon, méghozzá egyetlen egy helyen, a Maros folyó mentén. Milyen királyállat már? Ehhez képest az idei választható rovarok között elősen fordult.
Ez borzasztó hozzáállás. Az a baj, hogy én erre már nem emlékszem, de a nyeles szemű légy az lebont.
Tulajdonképpen korhadékokat eszik. Tehát belefér ebbe a kategóriába, ha az ősrovar, igen.
Az a baj, hogy két légy nem fér bele, és már volt a döglégy. Bár nem is tudom, miért ne férne bele.
Ja, tehát, hogy nincs ilyen leosztás, hogy egyszer ebből a kategóriából, egyszer meg a másikból kellene választani?
Hát az a jó, hogyha a három jelölt, az három különböző rendből származik, uh-huh. És hát ha már van egy légy, akkor ne legyen még egy légy.
Aha. És hogy jött a döglégynek a kérdése, vagy hogy jött az ő felvetése? Bár itt mondtatok egy cool szót, hogy ez lebont, tehát most lebontó szervezetek vannak elsősorban a terítéken?
Igen, hát ezek szerint nem teljesen, vagy hát ilyen sötétségbe vesző módon az idén a lebontás lett a közös nevezője ennek a három fajnak, és hát lebontani aztán igazán a legyek tudnak, és hát azért az a leglátványosabb, amikor egy szép egybetestű állat vagy ember lebontásakor a legyek segítségével valami egészen más lesz.
Menjünk végig akkor a különböző fajokon, amik most az idén szerepelnek, hogy miről mit érdemes tudni, miért kardoskodnátok mellette vagy ellene, hogy rájuk szavazzanak?
Hát szerintem, mivel a döglégyről volt szó, hát beszéljen az Oli, mint a légy szakértő.
Azt egyébként hozzáteszem, hogy most itt vagyunk a laborodban, vagy itt vagy állandóan?
Hát a Természettudományi Múzeum gyűjteményében, itt 1 millió légy között vagyunk most.
Ezek nem röpködnek szanaszét, hanem viszonylag nyugodtan vannak feltűzdelve?
Így van, ezek már nem mennek sehová. Tehát itt szépen konzervárva találhatók.
Mi az, amit vizsgáltok a legyekkel kapcsolatban?
Hát rengeteg mindent. Ugye a kétszárnyúak közül Magyarországon olyan 6500 faj van, és nézzük azt, hogy hol, melyik fajok élnek, miket csinálnak. Kétszárnyúak közül vannak nagyon fontos vektorok, amelyek különböző kórokozókat terjeszthetnek, ezek humán és állategészségügyi szempontból is nagyon fontosak. Hát hogy csak egy dolgot mondanék, a legveszélyesebb állat az tulajdonképpen a Földön a csípőszúnyogok. Ugye ezt nem önmagukkal érik el, hanem mert hogy számos kórokozót terjesztenek azáltal, hogy ugye csípnek többek között bennünket, embereket is, és egyesek azt tartják, mondjuk a WHO, hogy nagyjából olyan 1 millió ember haláláért felelősek évente. És ezt a malária kórokozójának terjesztésével tudják elérni. Tehát több embert ölnek meg, mint mi emberek.
Magyarországon ez azért annyira nem fenyegető, egyelőre legalábbis. Erről szólt egy egész külön adásunk, ami a különböző szúnyogok és az általuk terjesztett betegségekről szólt. De a döglégy esetében mi az, amit érdemes kiemelni? Miért szavazzon rá az, akinek a döglégy áll legközelebb a szívéhez? Vagy még nem áll hozzá közel, de megpróbálod hozzáédesgetni?
A dekompozíció az egyik ilyen hívószó, ugyanis nagyban segítenek abban, hogy lebontsák a különböző mikroorganizmusok a elhalt élőlényeket. Ugye abban, hogy szépen felaprózzák ezeket a elhalt részeket, segítenek, hogy ugye kisebbek lesznek a részek, és nagyobb felületen férnek hozzá a mikróbák és a gombák ezekhez a dolgokhoz egyrészt. Másrészt pedig érdekességként megemlíthető, hogy a humán gyógyászatban is van jelentősége a Lucidia sericata fajnak, ugyanis nem gyógyuló sebeknél, hogyha például cukorbetegeknél vannak ilyen problémák, hogyha steril légylárvákat helyezünk a sebbe, akkor azok a légylárvák szépen kitisztítják a sebet, ugyanis csak az elhalt szerves anyagot fogják megenni, az élő szövetet egyáltalán nem bántják.
Ezt a mai napig használják, ezt a technikát?
Igen, igen. Itt Magyarországon is, azt hiszem, ha jól emlékszem, Debrecenben. Tehát egyrészt szépen kitisztítja a sebet, jobban, mint bármelyik nővérke, Másrészt pedig a nyála antibakteriális hatású, harmadrészt pedig, ahogy mozognak a sebben, mikromasszást idéznek elő, tehát a vérkeringést serkentik. Ez azért egy
hát
gyógyuló sebnél nagyon fontos.
Nem hogyha ha egy súlyos sérüléssel ott lenne rajtam egy szép nagy seb, és még ott elkezdeném masszírozni valami.
A kérdés az ilyenkor, hogy már ezekben a stádiumokban, amikor ezeket alkalmazzák, ezt a légylárva terápiát, hogy vagy beletesszük a légylárvákat, és akkor azok segítenek, vagy pedig levágjuk az adott testrészt.
Tehát, jó, hát végül is így is fel lehet fogni a kérdést, így azért nyilván relatív.
És a pollinációban is szerepet játszanak, ugyanis az imágók azok jó részt nektárral is táplálkoznak, és amikor az egyik virágról ugye a másikra szállnak át, akkor óhatatlanul polleneket is tovább visznek, és ezzel beporozzák a növényeket. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon és illetve a világban a termesztett növényeink 70%-a rovarbeporzású.
És akkor ezek szerint a legyeki szerepet játszanak benne, nem csak a méhek, ami mindenkinek ott áll a szívéhez
igen,
közel.
Igen, sokan úgy gondolják, hogy a méhek ezt megoldják, ezt a beporzás dolgot, de tudjuk azt, hogy manapság igen nagy problémák vannak a méhekkel. Ugye nem meglepő, hiszen betettünk egy rovart nagy egyet számba, kis területen, óhatatlanul elkezdtek ott fertőzések, különböző problémák fellépni. Ugye méhpusztulás, kaptár elhagyás, atka, stb. Stb. És akkor védekezni kell ellenük különböző antibiotikumokkal és egyéb szerekkel, de tudni kell azt, hogy nem csak a házi méh az, ami a beporzást végzi, hanem van számos vadméhfaj is, és ott vannak még a kétszárnyak, a legyek is, és kevesen tudják, hogy a csípőszúnyogok is beporzók, ugyanis ugye tudjuk, hogy a nőstények azok, amik vért szívnak, de a hímek azok nektárral táplálkoznak, sőt, amikor a nőstények nem szívnak vért, akkor ők is nektárral táplálkoznak.
Tehát ez úgy látszik, hogy egy közös vonás lehet itt a néhány csípőszúnyog meg a döglegyek között, hogy hol emberi szöveteket próbálnak meghasznosítani, hol pedig növényeket poroznak be,
tulajdonképpen igen.
Romantikusabb kedvünk van.
Egyébként a hagymaféléket tudom, a leginkább döglegyek porozzák be, úgyhogy amikor hagymát eszünk, akkor gondoljunk erre.
És amikor figyeld ezt az átkötést, tehát amikor hagymát eszünk, benyúlunk a kamrába, leemeljük a polcról a hagymát, és kiszalad alóla egy másik rovar, az valószínűleg nem a döglégy lesz, hanem...
Hanem az ezüstös ős rovar. Nem azért, mert annyira szeretné a hagymát, de az emberi lakásokat szereti. Ugye hát ez egy az egész világon elterjedt rovar, valószínűleg trópusi eredetű. Ez azért valószínű, mert a mi égövünkön csak fűtött lakásokban marad meg, tehát a szabad természetben nem annyira.
Vagy egyelőre nem annyira, nem?
Persze, hogyha majd tovább melegedünk, akkor a szabadban is találkozhatunk vele, ami persze azért annyira nem könnyű, mert egy egycentis állatról van szó, és éjszaka mozog ráadásul. Szerintem a hallgatók nagy többsége találkozott vele, amikor éjszaka kibotorkál a WC-be, akármilyen célból, akkor ott elsuhan egy ilyen...
Mondjuk azért, hogy ez ősrovar tanulmányozó.
Hát leginkább azért nyilvánvalóan egy ilyen csepp alakú kis jószág elsurran a fal mellett, vagy ha nehogy Isten beleesik a kádba, akkor nem tud felmászni a szélén. Tehát ilyen entomológiai élményekkel éjszaka bármely nagyvárosi ember találkozhat.
És ilyenkor ki is szokták rakni különböző közösségi média felületekre, hogy úristen, mi ez, itt kellett tőle tartani?
Igen, ki szokták rakni, mindent kiraknak a közösségi felületekre. Rémüldözés közepette, ha rovarról van szó, nem kell tőle tartani, teljesen ártalmatlan. Mondjuk a tapéta helyében nem lennék, mert nagyon szereti a tapéta ragasztót, illetve bármiféle ilyen keményítő vagy szénhidrát tartalmú anyagot, könyveket szokott megrágni, ilyesmit.
De nem, azért... hogy egy igazi könyv majd, de hát arra ott van egy másik faj.
Nem. Igen, valójában ő nem a papírt teszi a könyvnél, hanem ott is a ragasztót. Ez egy ilyen ragasztózó állat.
Ez akár címnek is jó lehet, hogy melyik állat megy a ragasztóra. De akkor neki van-e bármi olyan szerepe, ahogy látjátok, akár itt, akár az eredeti élőhelyén, ahonnan származhat, ami a lebontó folyamatokat segíti elő, vagy csak panaszkodjunk arra, hogy a könyveink esnek szét?
Hát végső soron élettelen anyagokkal táplálkozik, de hát azért eltörpül a jelentősége a döglegyekhez, illetve a ganitúrokhoz képest, vagy mondjuk az elhalt fát lebontó gyönyörűséges cincérekhez és szarvasbogarakhoz képest.
Hát a cincéreket hagyjuk, azok tavaly már lefutottak.
Sajnos ez már egy lefutott dolog, igen.
Viszont említetted a ganajtúrókat, vagy ganétúrókat, melyik a helyes elnevezés, vagy melyiket szoktátok használni?
Hát szerintem a ganétúró a helyes elnevezés, de a három jelölt közül a bogár, az valójában egy álganétúró. Már is elmondom, hogy mitől álganétúró. Hát úgy morfológiailag, vagy anatómiailag az a legnagyobb különbség az igazi, meg az álganétúrók közt, hogy a álganétúrók sokkal primitívebbek, olyan értelemben, hogy a rágójukkal rágnak. Tehát ők a trágyát szépen még tovább csócsálják. Az igazi ganétúrók rágója egy szűrő készüléki alakult, amivel csak az egészen apró szemcséket, illetve a folyadékot vonják ki a trágyából. Ezen kívül az álganétúrók nem nagyon szórakoznak az utód neveléssel. Ásnak egy lukat, beletömik a trágyát, aztán annyi. Az igazi ganétúrók gömböket formálnak, őrzik, penésztől védik a lárvákat, tehát sokkal fejlettebb az ivadék gondozás. De hát a leginkább az a különbség a kettő közt, hogy ez két eltérő evolúciós vonal, tehát a közös ősük az nem túrt ganét. És ebből a közös ősből sokféle vonal indult el, és két egymástól független vonal kapott rá a trágya ízére.
Milyen szépen fogalmaztál. Viszont ami engem megfogott a leírásatokban, amit kiraktatok a honlapra, az a nagyon változatos szín összetétel, ami ezeknél a fajoknál, vagy ennél a fajnál megfigyelhető. Ezt bele is raktam az egyik vízbe, ami múlt héten, vagy két hete volt, hogy attól függően, hogy milyen földrajzi helyen találkozunk ezekkel az egyedekkel, attól függ, hogy milyen színűnek látjuk őket, hogy milyen színűek.
Igen, igen. Itt a budai hegyekben a tavaszi álganétúró, amely egy elég gyakori jószág, hát olyan inkább kékbehajló. És elkezdünk délfelé menni, a Mecsekbe vagy a Vilányi hegységben már mindegyik zöld. Most, ha észak felé megyünk, vagy a hegyekben magasabbra, egy bizonyos határig, mert azért ez egy melegkedvelő állat, tehát nagyon magasra nem megy, ott meg egyre sötétebb kékek, néha már egészen feketék. Na most a legelvetemültebb rovarászok, mert vannak ilyenek, azok kipróbálták, hogy talán a hőmérsékletnek ehhez köze van, és a lárvákat berakták a hűtőbe. És mit ad Isten, a hűtőben, ahol jó hideg van, mind sötét lett. Tehát valószínűleg...
Elkékültek a hidegtől.
Valószínűleg azért sötétebbek a hideg helyen élők, mert jobban felszívják a nap melegét, tehát hamarabb aktívabbak lehetnek a nap folyamán.
Tehát ha valaki az álganétúróját szeretné átszínezni, akkor pakolja különböző hőmérsékletű helyekre is.
Igen, szerintem egy általános iskolás rovarásznál ez az első kísérletes entomológia, amit megtehet otthon, amennyiben a mamája visítás nélkül ezt eltűri.
De hát ilyenkor lehet mutogatni, hogy a rovartani társaságnak vannak ezek a remek kezdeményezései. Most szavazni lehet a rovarokra, de mi lesz jövőre a sorsa az nem azoknak, hanem annak a fajnak, ami megnyeri a szavazást.
Ebben az esetben bőrök százait fogjuk lehúzni róla. Mindenféle ismeretterjesztő helyen ismeretterjesztünk róla. A rovartani társaság közösségi megnyilvánulásain bemutatjuk, és mivel ez egy eléggé strapabíró állat, amennyiben nem is tudom miért, de mondjuk talán a tavaszi álganétúró nyer, őt kézbe lehet venni, szorongatni lehet, etetni lehet, sokáig él, tavasztal őrzik, be lehet mutatni.
Ez az álganétúró etetés, ez hogy néz ki, hogy egyik kezében otthon a vizsgáló személynek az álganétúró, másik kezével pedig adagolja neki a trágyát így?
Nem, hát azért az álganétúró az, hogy mondjam, sokkal társaságibb állat, ugyanis egyáltalán nem olyan válogatós. Ha nincs trágya, akkor bármi mást megeszik. Én amikor gyerek voltam és hazavittem, egyszerűen almával etettem. Ha nincs trágya, akkor beéri gombával is, tetemmel is beéri, amit a legyek meghagytak belőle.
Egyre jobban hangzik, tehát tetemet is lehet.
Sőt, hogyha vastag, átázott avar van, még abban is kifejlődik. Maga kifejlett bogár az meg tulajdonképpen leginkább csak folyadékot szeretne magához venni, amihez mondjuk egy lottyat körte, görögdínje vagy ilyesmi is megfelel.
Ha a döglény nyerne, akkor ott mire lehet számítani?
Hát nagyon sok légyre.
Milyen interakciókra?
Mindenféle. Hát ugye horgászok ezzel találkoznak, Kaliforida családba tartozik az a lénynek a lárvája is, ami a csonti adja, tehát horgászok ezt jól ismerik. Tehát őket is lehetne etetni, a legyeket mindenféle nektárral, akár bevihetnénk virágokat is hozzájuk, és akkor ott szépen ellennének rajtuk.
Tavaly ugye a havasi cincér volt az, ami megnyerte ezt a szavazást, tehát nem volt nagy meglepetés szerintem nektek sem, mert egyrészt egy nagyon szép rovarról van szó, másrészt szerintem elég keményen kampányol mellette maga a Dunai-Poly Nemzeti Parknak a logója is. Volt-e valami változás, láttatok-e visszajelzéseket, hogy igen, ez az megérte ezt csinálni?
Hát én nagyon láttam, ugyanis ezt tényleg nagyon szerették ezt a jószágot. Mindenféle gyerekverseny témája volt, meg végül is szerintem biztos, hogy ennek köszönhető, hogy 100 év után ismét megtalálták a havasi cincért tehát Budapest határain belül. Hát ugye nem nagyon vannak bükkfák a budai hegyekben, vagy legalábbis kevés, és 100 évvel ezelőttről volt egy adat a budai hegyekből, egy havasi cincérről, és most egy csapat gyerek a tanárnénie segítségével egy maradványt találta a normafánál, és hát mivel tudták, hogy az év rovara, ebből egy ilyen kisebb szenzációt lehetett kanyarítani, most ha nem ő az év rovara, akkor, hát akkor is örülünk, de így jobban örültünk.
Szerintem az előbb elhangzott ismertetések alapján most már mindenkinek egyértelmű, hogy a tavaszi Ágané túróra kell szavazni, esetleg a Sejmes döglégyre. Amíg ti a szavazással vagytok elfoglalva a rovartani.hu oldalon, én szervezem a következő vendéget egy teljesen más témában. Ha a 169. adásról sem szeretnétek majd lemaradni, iratkozzatok fel SoundCloudon, Spotifyon, vagy lényegében bárhol, ahol podcastet lehet hallgatni. Ha tetszenek ezek a tudományos tartalmak, és ti is próbára szeretnétek tenni a saját tudásotokat, várlak titeket minden héten csütörtökön 20 óra 30-tól a Szertár YouTube csatornáján egy élő kvízjátékra. A műsort én vezetem, a játékosok pedig ti vagytok. Találkozzunk ott, vagy itt, vagy Facebookon, vagy Instagramon, vagy Twitteren, meg mindenféle közösségi felületen. Köszönöm a figyelmeteket, a Patreonos előfizetőknek pedig külön köszönöm az anyagi jóságokat is. Tudjátok, patreon.com/szertár. A havi sajtburgernyi előfizetések sokat segítenek abban, hogy tudjam csinálni ezeket az adásokat. Szóval patreon.com/szertár. Legyen szép hetetek, sziasztok!